Beszéljünk egy kicsit a Balatonról és a lápipócról, mert ez is egy nagyon fontos téma. A balatoni halfauna az ugye napjainkra jelentős átalakuláson ment keresztül, és hát ez sok mindennek köszönhető, ugye az őshonos fajok számára létfontosságú ivóhelyek eltűntek, a gazdasági célból betelepített halfajok tért nyertek, a tó termőképessége csökkent. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, de rettentő nagy probléma van a Balatonnak a halfaunájával is, mert ott is látható az, hogy bizonyos őshonos halak, mint a lápipóc kezd eltűnni, mert olyan inváziós halfajok telepednek meg, amelyek ugye az őshonos halfaunát ritkítják.
Hát igen, a lápipóc az egyik ilyen állatorvosi lova ennek az egész történetnek. Ugye, mármint hogy alakul át, hogy degradálódik le a Kárpát-medencei élővilág. Ugye ez a faj az egyik legősibb faj a Kárpát-medencében. Közép-dunai endemizmusnak is nevezik, mert itt alakult ki a közép-dunai vízgyűjtőn, egy kb. 60 millió éves halfajról van szó. Csak hogy így el tudjuk helyezni, körülbelül a dinoszauruszok kihalása után jött létre. Tehát ez tényleg egy nagyon-nagyon idős halfaj. Régen egy közönséges élőlény volt itt a Kárpát-medencében, hiszen nagyon sok lápunk volt, nagyon sok vízünk volt, még a szabályozások előtt. Egy ilyen kis pici állatot kell elképzelni, egy 8-10 centinél nem nő meg nagyra, viszont óriási tömegben volt jelen. Olyan nagy tömegben, hogy állati takarmányozással is használták. Tehát ezt Herman Otto írja a Magyar Halászat könyvében, hogy disznókkal etették fel, tehát takarmánynak használták. Ugye itt a Kis-Balatonban, a Balaton környéki berkekben is nagyon nagy mennyiségben volt jelen, de tényleg számtalan helyről mutatták ki az országba, tehát a Borsodi mezőségben is jelen volt, a Felső-Tiszán, a Bihari síkon, a Tiszamenti holdmedrekben végig, a Fertő környékén, akkor a Dunamenti síkságon, tehát bármerre mentünk, ha ilyen mocsaras területeket láttunk, akkor ott megvolt. Na most az, hogy lecsapolták a vizeinket, meg szabályozták a folyókat, az élettere beszűkült ennek a fajnak, és hát a Balaton környékén is ez lett a sorsa. Tehát néhány élőhelyre húzódott vissza. A balatoni védett öblökben nagyon sokáig megvolt még, de hát egyszerűen az, hogy ezek az élőhelyek is szorulnak vissza, ugye, tűnnek el a nádasok által védett ilyen belső nyugodt vízű kicsi öblök, egyszerűen eltűnt a tóból. Tényleg most már ez ilyen kuriózum, hogyha innen-onnan előkerült. A vízgyűjtőn még megvan egyébként, tehát a vízgyűjtőn lévő lápos területeken még elő-elő fordult, de sajnos van egy inváziós halfaj, ami még adott neki sajnos egy nagyon csúnya pofont. Ugye nem csak az élőhely degradáció, meg az élőhelyek eltűnése csökkenti az állományokat, hanem egy Percottus glenni nevű halfaj, ami Kelet-Ázsiából szándékosan telepítette be egy akvarista Európába. Szentpétervárra hozták át, és ez 1912-ben történt, és sajnos kivadult természetes vizekbe, és néhány évtizeden belül már a Visztula vízrendszeréből is ki tudták mutatni. Onnan meg ugye már sajnos csak egy ugrással a Kárpát-medence, tehát itt csak a Kárpátok koszorúján kellett átjönnie. Vélhetően egy halszállítmánnyal kerülhetett át a Szovjetunióból, akkor még úgy hívták, ugye. És hát ez nagyon csúnyán nyitja a lápipócot Magyarországon. Sajnos már a balatoni vízgyűjtőn is megjelent. Nagyon érdekes volt, mert sokáig azt gondoltuk, hogy csak a tiszai vízgyűjtőn okoz gondot, tehát a tiszai vízgyűjtőn írtja a lápipócot, és Magyarországon ez 1995-ben jelent meg ez a halfaj, és 13 év múlva a Balaton mellett is megfogtuk egy horgásztó alatt. Érdekes módon. Tehát ugye Magyarországon is a horgász célból szállítanak halgazdaságról halgazdaságra halat, és vélhetően ebben a tartályban, amiben a halakat szállították, nem csak a pontyot vitték át, hanem a szeméthalat is, ugye a gyárulékos állományt is.
De ez egyenlő az amurgéppel?
A latin nevét mondtam, bocsánat, a Percottus glenni, igen, ez a
igen.
Latin neve. És hát sajnos ez egy olyan faj, aminek körülbelül hasonlóak a környezeti igényei, mint a lápipócnak. Tehát a póc az egy nagyon speciálat, tényleg nagyon szépen hozzáidomult a fizikuma, meg az anatómiája ez a láb életmódhoz, ugye itt általában alacsony az oxigén szint. Neki az úszó hólyagja, az dúsan erezett, és az egy ilyen járulékos légzőszertként működik, tehát plusz oxigént tud felvenni. Nem csak a kopottyúink keresztül veszi fel az oxigént, hanem például ezen a járulékos légzőszerben is. Na most a Percottus, annak egyszerűen nagyon hasonlóak a környezeti igényei, tehát ugyanúgy el tud élni ezekben az alacsony oxigéntartalmú vizekben. Csak az a baj, hogy egy picivel nagyobbra nő, mondjuk másfélszer akkorára, mint a póc, vagy kétszer akkorára, ilyen 20 centi a testmérete maximum, meg sokkal nagyobb a szája, és hát a pócot, meg a póci vadékot elsősorban hát kizabálja a vizekből. Meg egyébként nem csak a pócot, hanem a kétértőeket is eltünteti. Tehát ahol megjelenik, ott a békáknak, meg a gőtéknek a sorsa is meg van pecsételve, mert azokat is kiírtja.
Tanulmányban olvastam, hogy hal faunisztikai felméréseik során a 2011 és 13 közötti periódusban Magyarország területén több mint 40 helyről sikerült kimutatniuk a lápipóc jelenlétét. Ez jónak mondható?
Sajnos nem. Tehát ez mondom, régen egy ilyen közönséges halfaj volt. Tehát tulajdonképpen bárhova mehetett az ember, igazából bele kellett volna, hogy fusson. Ez a 40 hely, ez két év kemény munkájának az eredménye volt, hogy ennyi helyről ki tudtuk mutatni. A történet az hozzátartozik, hogy egy 2005-ben publikált összefoglaló mű alapján kerestük fel ezeket a helyeket, és nagyon sok helyről már akkor kipusztult. Tehát egy 5-6 évvel hamarabb publikált anyag alapján elindultunk, és nagyon sok helyről már nem tudtuk kimutatni a halfajt. És sajnos ez a tendencia ez tovább folytatódik, mert 2018-19-ben volt egy felmérés, tehát néhány évvel azután, hogy ezt a felmérést elvégeztük, és még több helyről eltűnt. Tehát most azt lehet mondani, hogy az utóbbi 25-30 évben ez a faj, ez körülbelül a kétharmadáról, a meglévő élőhelyről eltűnt. Tehát itt konkrétan egy összeomlást élünk meg.
És akkor mi a megoldás? Tehát a lápipóc állományait hogyan lehet hosszú távon megőrizni?
Hát ugye itt most a Kárpát-medencei állományokról beszélünk, mert ugye vannak még az Altuna mellett, tehát a Duna-deltában például, vagy a Száva mellett vannak még állományai, és azokkal nekem úgy tűnik, hogy nincsen akkora nagy gond, mert még ott nincs ott az a murgép. A magyarországi állományok azok elég komoly veszélyben vannak. Hát erre mi egy nagy pályázatot, egy Európai Uniós pályázatot nyújtottunk be, és hát próbálunk élőhely kreációkat csinálni, olyan élőhelyeket létrehozni, nem túl messze az eredeti élőhelyektől, amik perkottuszmentesek, tehát amurgépmentesek. És ugye ide át lehetne telepíteni a kimentett halakat. Emellett létre szeretnénk hozni egy ilyen biztonsági területet, vagy hogy mondjam szépen, ez egy ilyen élő génbankot, egy olyan területen, ami abszolút elzárt a többitől. Tehát létre akarunk erre a célra hozni teljesen elszaparált halastavakat, és a magyarországi területekről, tehát Hanságból, Felső-Tiszabidék, Biharisík, stb., amiket így felsoroltam már az előbb, behozni állományokat és ott tartani. Tehát ez mint egy ilyen biztonsági tartalék lenne, hogyha valahol kipusztulnak az állományok, akkor ezekről a élő génbankból vissza lehetne telepíteni az állatokat. Itt ebben több cég is részt vesz, meg több intézmény, tehát a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem, a Haszonállatgén Megőrző Intézet, illetve a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, illetve van három nemzeti park, ami betársult ebbe a pályázatba. Hát ugye a Hortobágyi meg a Bükki Nemzeti Park területén van a legnagyobb probléma az amurgéppel, úgyhogy ők becsatlakoztak hozzánk, illetve a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park a harmadik társult nemzeti park, de az összes nemzeti park támogató nyilatkozatot adott. Tehát akiknek a területén van lápipóc élőhely, ők becsatlakoznak támogatóként. Az ő területeken is tervezünk beavatkozásokat. És ami nagyon fontos dolog, hogy mivel a lápipócnak az élőhelyei, eredeti élőhelyei nagyon megfogyatkoztak, ezért ez az állatka az öntöző csatornákban, meg ezekben a kis csatornákban húzódott vissza. Amiket ugye vagy öntözésre, vagy területek lecsapolására használtak. Ugye ezeket a csatornákat a vízügy kezeli, és hát rendszeresek a konfliktusok a vízügyi fenntartók, meg a természetvédelem között, mert ugye a vízügy ezeket karban akarja tartani, meg szabott időközönként nekik ki kell kotorni a csatornákat. Teljesen érthető módon, mert nekik a feladatuk az ugye, hogy üzemeltessék ezeket a másodlagosan létrehozott élőhelyeket, csak hát ez meg a lápipóc állományokat tönkreteszi. Tehát súlyosan károsítja, hogyha megjelenik egy markoló és kikotorja az élőhelyüket, hát abban kipusztulhat az állomány. És hát rendszeresek itt a konfliktusok, és ezt a vízügy is látja, hogy ebből állandó probléma van. Legutoljára azt hiszem a helyőnél történt ilyen, ott lent az M3-os autópálya mellett, hogy egy ilyen lápipóc állománnyal találkoztak a kotrógépek, és hát sajnos a kotrógépek nyertek. Tehát itt ezt a problémát kezelni kell, és én úgy látom, hogy a vízügy is partner ebben. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság is támogatja ezt a pályázatunkat, tehát ők is azt mondják, hogy igen, próbáljunk meg valami olyan protokollt kidolgozni, meg hát úgy megváltoztatni az eljárási rendet, hogy a lehető legkevesebb gondot okozzuk a lápipóc állományoknak. Tehát ugye az, hogy itt öntözni kell, ez egy ilyen kormány direktíva, tehát erre megvan a szándék, hallhatunk róla a híradásokban, hogy több százezer hektárt akarnak újra öntözhetővé tenni. ennek egyértelmű, hogy itt ilyen élőhelyek láthatják a kárát, és hát ezért lenne fontos az, hogy a vízügy és a természetvédelem az ebben a témában is próbáljon meg szót érteni egymással. Tehát, hogy vegyék figyelembe azt, hogy ezek élő rendszerek, tehát ezeket nem szabad úgy kezelni, mint egy vízlevezető csatornát, mert akkor kipusztíthatunk olyan élőlényeket, amik már 60 millió éve itt élnek a Kárpát-medencében. Tehát ezek tényleg óriási érték.
És hogyha a lápipócnak a genetikai sokszínűségét nézzük, akkor mi a helyzet? Mert ugye, ha jól tudom, akkor genetikai vizsgálatokat is végeztek az ország 8 régiójában fekvő összesen.
Tehát ez a felmérés, hogy egyrészt fel akartuk mérni, hogy hogy áll az állomány, és ha már ott voltunk, akkor meg is mintáztuk az állatkákat, kis 20 mintát csippentettünk le, és a genetikájukat megvizsgáltuk. És hát nagyon jól látszott az eredményeken, hogy némelyik állomány igen-igen erősen beltenyésztett. Ugye a beltenyésztettség akkor jön létre, hogyha elszeparálódik egy állomány, tehát nincs meg a génáromlás a többivel, illetve nagyon lecsökken a nagysága az állománynak. Tehát ugye itt volt régen egy összefüggő nagy rendszer, például a Tisza kilépett a medréből, ugye ott a sajótorkolat környékén, keresztül jött a Hortobágyon, és a körösökön keresztül jutott vissza az eredeti medrébe. Tehát ott volt egy óriási nagy vízivilág, és hát ez szabdalódott föl, és a genetika ezt nagyon-nagyon jól mutatja, hogy ezek az egyes, ahogy ön is említette, ez a 8 nagyobb terület, ez szépen lassan szeparálódik el egymástól, mert egyszerűen már nincsen meg közöttük a génáramlás. És hát természetesen találtunk olyan állományokat is, amik menthetetlennek tűntek, és sajnos igazunk is volt, mert azóta ki is pusztultak. Tehát például ott a Vértes alján volt egy kisebb állomány, amit azóta hiába kerestünk. Tehát azon látszott, hogy nagyon-nagyon beltenyésztett, és hát sajnos azóta ki is pusztult. Ugye nagyon jó, hogy megcsináltuk ezt az anyagot, pont az uniós pályázat támogatására lehet ezt felhasználni, ezeket a tudományos eredményeket, mert tényleg mutatja, hogy itt az egyszer volt nagyon divers, nagyon nagy állomány, egyre jobban feltöredezik, és egyre távolabb sodródnak egymástól az elszeparálódott, az elkülönült populáció. Tehát valahogy közelebb kellene egymáshoz hozni, tehát a génáramlást biztosítani kellene közöttük, hát egyre inkább úgy tűnik, ez csak mesterséges módon lehet megtenni, tehát hogyha mi keverjük össze az állományokat, mert ugye az, hogy a bihari síkról a Tápió mentére eljusson egy-egy hal, azt nem biztos, hogy természetes úton meg tudjuk oldani.
Beszéljünk egy kicsit a Balatonnak a halfaunájáról, ami ugye rettentően átalakult az utóbbi időkben. A 20. században a fellendülő turizmus miatt a parti régióban olyan átalakításokat hajtottak végre, amelyek ugye egyre növelték a természetes viszonyoktól való eltérést. És azt olvastam, hogy napjainkban összesen 24 faj van jelen önfenntartó állományokkal a Balatonban, de ezek közül csak 19 őshonos. Ez ugye jóval kevesebb, mint annó.
Igen, csökken az őshonos fajoknak a száma, az egyre csökken a Balatonban sajnos. Pont ezeknek a speciálisabb élőhelyigényű fajoknak az eltűnése miatt. Tehát a lápipócot, réti csíkot, ezeket a láposabb területeket kedvelő fajok, tényleg ezeket már csak ilyen különleges vendégként tisztelhetjük itt a Balatonnál, de igazából tűntek el azok a fajok is, amiknek speciálisabb, magasabb oxigén igényűek voltak, vagy hideget vizet kedveltek, ezek is szépen eltűntek a Balatonból. Aztán voltak olyanok, amik itt éltek nagyon sokáig, de az élőhely degradáció, meg a klímaváltozás, illetve bizonyos inváziós fajok betelepítése tett nagyon rosszat. Például a mennyhal az a 60-as években még szerepelt a halászati fogások között, aztán eltűnt. Most ugye újra telepítették az állományt, de hát ugye ez egy dunai állomány, tehát ez nem az őshonos balatoni állomány, tehát a génkészlete azért az nem teljesen ugyanaz, sőt teljesen más. Azt lehet mondani, hogy itt van egy turisztikai, illetve horgász célra felhasznált üdülőtó, és hát ennek megfelelően alakul, meg hát alakítják át a halfaunáját. Tehát óriási mennyiségű ponty kerül például a Balatonba, ugye pontyot őshonosnak tekintjük a Kárpát-medencébe, de hát ez a mennyiségű ponty, ami itt van a Balatonban, az egyértelműen azért van, mert óriási nagy igény van rá.
Tehát ez a horgász turizmus miatt van egyébként?
Így van. Tehát évente körülbelül 350-400 tonna pontyot telepítenek a Balatonba, és ennek a körülbelül 90%-át jelöléses vizsgálatokat végeztek a kollégáink itt a BLI-ben, illetve a Hallgazdálkodási ZRT együttműködött velünk, közösen ment ez a vizsgálat, és hát azt hozták ki, hogy több mint 90%-át visszafogják a horgászok az egy évben berakott halnak. Fixálták a Balatonnak a vízszintjét, ez a kulcsa az egész történetnek, ugye a ponty az a frissen elárasztott területeken szeret írni. volt egy rendes éves fluktuációja a Balaton vízszintjének, ugye tavasszal megteltató, akkor kiöntött ezekre a frissen elöntött füves területekre, leívott a ponty, aztán meg szépen a kikelt ivadéka visszahúzódott a tóba, és ott szépen felnőtt. Na most ez, hogy lefixálták a vízszintjét a tónak, van egy 30-40 cm-es játéka egész évben, illetve az, hogy a kétharmada le van kövezve a partnak, tehát ennek a több mint 200 km-es partvonalnak több mint kétharmada már mesterségesnek tekinthető, azt okozta, hogy a Balatonban nem, vagy csak nagyon-nagyon kevés pont tud leívni, tehát nagyon ritkán tudnak leívni, ami nem biztosítja a természetes utánpótlást. Ez nem új keletű dolog, mert a 40-es években, azt hiszem 46-ban, miután átvonultak itt az oroszok, jelent meg cikk a Halászat című szaklapban, hogy kipusztult a Balatonból a ponty, mert ugye volt néhány olyan év, amikor nem a ponty telepítéssel voltunk itt elfoglalva, hanem a túléléssel, és hát az átvonuló, nem is tudom melyik szovjet hadseregcsoport, az nem kímélte itt a halakat, itt ilyen kézigránátos halászatról, meg mindenfajta ilyen dolgokról is beszéltek, tehát egyszerűen le lett rabolva a halállomány, és a pontyot újra kellett telepíteni a tóba. Tehát ez tulajdonképpen minden évben megtörténik mostanában. Annyi a pozitívuma a dolognak, hogy most már a Balatoni Hallgazdálkodási ZRT a saját tavaiból oldja ezt meg, tehát a régi déli oldalon lévő berkekből kialakított halastó rendszerekkel azok már visszakerültek a tulajdonukba, és úgymond a saját halukat rakják a Balatonba, tehát nem innen onnan összeszedett állományokat hoznak ide, hanem balatoni pontyot raknak vissza a Balatonba. Tehát ez azért, hát biológusként azt kell, hogy mondjam, hogy azért ez nem a fenntarthatóság felé mutat, hogy minden évben 300-400 tonna halat kell berakni a tóba.
Ugyanakkor
a horgászoknak megvannak az igényei, tehát ez egy óriási biznisz. Nem tudom, azt tudják-e, hogy a Covid alatt több mint kétszeresére nőtt az igazolt horgászok száma Magyarországon. Tehát itt már majdnem 800 ezres tagságú civil szervezetről van szó. Tehát egy óriási igény van, és nem csak a Balatonnál, hanem országszerte arra, hogy legyen hal a vizekben.
És akkor beszéljünk egy kicsit a fehér meg a pettyes bus állományról.
Ez megint egy jó sztori, mert ugye nagyon sokáig ment a csata, úgymond, hogyan legyen hasznosítva a Balaton. Tehát ugye ez egy ilyen komplex hasznosítás, meg szoktak mindenfajta ilyen szép ilyen szakszót mondani, vagy ilyen lózungot inkább mondjuk ezt, hogy ugye egyszerre akarták hasznosítani fürdőtóként, vitorlázótóként, meg gazdaságilag is akarták hasznosítani, mert haláztak is benne. Már amikor alapították a Tihanyi apátságot 1055-ben, ugye már ott Első András leírta, hogy halászati jogot is, meg halászokat is adott a bencéseknek, tehát itt tényleg évezredek óta folyik a halászat a Balatonon. Csak hát ugye, amikor itt elindult ez a szott korszak, ugye a 50-es évek végén, 60-as évek elején, akkor hirtelen megjelent ezen a területen több százezer ember szezonban, sőt, inkább milliós ember tömegről kell beszélni. Tehát nekik voltak igényeik, hogy legyen egy jó minőségű fürdővízünk, és akkor mellette még ott voltak a halászok, akik meg azt mondták, hogy mi meg halat szeretnénk benne termelni. És hát ugye, hogy növeljék a halhozamot a Balatonba, próbálkoztak mindenfajta faj betelepítésével, nem csak a busával próbálkoztak itt, azt hiszem csak a Balatonba majd 30 fajt próbáltak meg betelepíteni, de itt a különböző lazacfajoktól kezdve, tehát hidegvizet kedvelő fajoktól kezdve a trópusi fajokig mindennel próbálkoztak, és hát a busa meg az angolna a két ilyen sikeres, idézőjelben téve sikeres próbálkozás volt, mert ezek nagyon jól érezték magukat a tóban. Tehát a busát azt a 70-es években kezdték el nagyobb tömegbe telepíteni, mondván azt, hogy a balatoni plankton állomány ez kihasználatlan. Ugye a plankton az az élő lény csoport az élővizekben, ami úgy szabadon lebeg. Ennek két nagyobb csoportja van, vagy inkább három. Tehát ugye van a fitoplankton, az a növényi lebegő szervezet, ezeket hívjuk úgy, hogy algák, slendriánul, illetve van a zooplankton, azok meg a lebegő állati szervezetek, és hát ezeket úgy gondolták, hogy nem hasznosítja semmelyik balatoni halfaj. Mert ugye általában az aljzaton táplálkoznak, vagy ragadozók, vagy mindenevők, de a plankton, tehát a lebegő szervezeteket nem ette senki, mondták ők, akik ezt a betelepítést támogatták, tehát hogy azt mondták, hogy így lehetne fokozni a halászati hozamot, hogyha behoznak egy olyan fajt, ami a plankton teszi. Na most ez illet az akkori kor gondolataihoz, tehát a 60-as, 70-es években a busát, ugye ez eredetileg Kína nagy folyóiban honos fajok, mert ugye a pettyes meg a fehér, ez két külön faj, ezeket világszerte telepítették mindenhová. Meg a halastavakban a mai napig jól működik, csak ugye a természetes vízi telepítése az kérdéses. Tehát halastavakban tudjon fokozni a hozamot, néhány százalékot hozzá tud tenni a teljes halhozamhoz. Akik ezt erőltették, a halastavi dolgokat vették figyelembe. Azt nem vették figyelembe, hogy a Balaton ugye egyrészt nem csak halastó, mert más szintű hasznosítása is van, tehát hogy üdülőtó, olyan vízminőséget kell benne tartani, hogy az embereknek legyen gusztusa belemenni a vízbe. Tehát egy ilyen, nem tudom, halastópartján vagy horgásztópartján jártak-e már, azért az nem az a víz, amiben az ember szívesen belemegy. Mert hogy algás, büdös, kicsit habzik, stb. Az a jó tóvíz, ami örök, tehát hogy így benne van a megfelelő mennyiségű alga. Na most ugye ezt belerakták, ezt a busát, nem csak a Balatonban mondom, hanem tényleg nagyon sok magyarországi természetes vízbe is, és hát azt látták, hogy hát a busa az jól nőtt, jól érezte magát itt, viszont nagyon úgy tűnik, hogy az összes többi halfajt meg lenyomja. Ugyanis mindegyik őshonos halfajunknak az ivadék az a fejlődésének valamelyik időszakában planktonnal táplálkozik, zooplanktonnal táplálkozik. Tehát a harcsa, a süllő, a bodorka, a küsz, tulajdonképpen mindegyik őshonos halfajunknak a versenytársa a busa. Tehát igazából elkajálja a többi elől az ételt. Tehát az őshonos állományokat így ő egy picit lentebb nyomta, mert ugye, hogyha az ivadék kéthetes korában géhen hal, akkor nem lesz kifejlett egyed, ami le tudjon írni, és hát ez megfigyelhető, hogy a balatoni halállományok azok szépen lassan elkezdtek csökkenni a busa betelepítése után. A busa az nagyon-nagyon jól nőtt. Olyan kövér példányokat lehetett itt látni néha, hogy a 30-40 kilós állatok is voltak itt. De hát az őshonos faunára meg nagyon negatív hatással volt. Ami a másik dolog volt, a hasznosítás, az azért nem jött be olyan nagyon, mert az egy nagyon ijedős állat, és hát nagyon nehéz megfogni. Tehát egy kerítőhálóval, vagy egy ilyen kopoltyúhálóval, amiben a pontja, a süllő, stb. Bele úszik, ez simán kiugrált belőle. Tehát, hogyha megpróbálták megfogni, akkor eléggé rossz hatásokkal lehetett visszafogni. És hát igazából ez volt az egyik oka, hogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a másik meg, hogy nem nagyon lehet rávenni a magyarokat, hogy egy is.
Igen, ennek igen, a busa, nem szeretik.
Az nem annyira jó, mint a soros vagyoké. Én ez szubjektívben én elég büdösnek mondanám a húsát. És nagyon nagy piaca volt a Közel-Keleten nagyon sokáig. Tehát így olyan híradásokat is lehetett olvasni, hogy repülővel vitték például ki Irakba, vagy Iránba, mert nem is tudom. 80-as évek elejéig ez működött is, ez a rendszer. Tehát volt egy óriási piaca ennek a busa dolognak, csak éppen akkor kezdődött, aztán a 80-as évek elején kezdődött az az irak-iráni kis konfliktus, ami elhúzódott néhány évig. És hát akkor úgy döntöttek az ottani lakosok, hogy inkább fegyvereket vásárolnak, mint
busát. Igen.
Ez kvázi összeomlott a piac, tehát nem tudták már eladni a busát, úgyhogy az meg itt maradt a nyakunkban.
Hát igen, megint itt van az emberi beavatkozás, ami nem jól sült el.
Így van, mert ugye pont ez volt, hogy halastavakban jól működik a rendszer, tehát a mai napig használják a busát a hozamnövelésére, de a Balatonban meg több kárt okozott, mint amit hasznot hajtott. És akkor szépen nőttek ki ezek az óriási nagy példányok, amiket meg majdnem nagyon lehetett visszafogni. Na most folyamatosan ment a vita a kutatói társadalmon belül, hogy most akkor ezek leírnak, vagy nem írnak le. Mert ugye speciális az írásuk, áramló vízben szeretnek írni, ugye ahogy mondtam, a kínai nagyfolyókban honosak. Felúsznak több száz kilométerre, leírnak, és az ikrájuk az megduzzad, és ilyen levegő. Tehát több tízszeresére megduzzad az ikraszem, és akkor ezt így sodorja a víz. És azért úsznak fel, hogy amire ki kell az ikra, az pont az a terület legyen, ahol a szülők élnek. Tehát van egy ilyen mozgás a busa állománynak, tehát az a lényeg, hogy az ikrát a vízáramlásnak lebegtetni kell, csak úgy tud kikelni. Na most ez a Balatonban, ugye vannak azért áramlások, mert itt például a Tihanyi kútnál, ugye ahol a Komján, Szentúr, meg Tihany között, ott néha elég komoly sebességgel tud folyni a Balaton, ugye amikor így megfújja egy kicsit a szél, és akkor így kibillen a vízszint. De ezek az áramlások, ezek nem állandóak. Úgy tűnik, hogy a busa azért nem tudott leírni a Balatonban, és akkor jön a kérdés, hogy mégis miért van akkor még mindig busa a Balatonban, pedig már nagyon régóta nem telepítik. Hát a válasz az, hogy vélhetően a befolyókon lévő halastavakból szabadultak ki, ugye lehalászáskor. Kinyitották a zsilipet, aztán a kis hal leszaladt, meg voltak ilyen, hogy átszakadt a gát, és akkor tényleg egy halastónyi hal jött le a Balatonba. Tehát így voltak ezek a haváriák, amik így időről időre, néhány évente adott egy utánpótlást a busa állománynak. Na most néhány éve már mondogatjuk itt, amikor megkérdeznek bennünket, rendszeresen is kitartóan mondogattuk, hogy ennek az egész busa kérdésnek a megoldása az a vízgyűjtőn van, és úgy lehet megoldani, hogyha betiltjuk a busatartást a vízgyűjtő. Tehát ami a balatoni vízrendszerhez tartozik Halastót, ott legyen megtiltva a busatartás, meg az amúré is egyébként, tehát az is ide tartozik. Az is a kínai növényevők közé tartozik, csak ő ugye a magasabb rendű növényeket eszi, tehát a vízi növényeket, meg a nádat, meg ilyesmit. És szeretném azt hinni, hogy tényleg a mi érveinket hallgatták meg, és értették meg, és most be is lett tiltva a balatoni vízgyűjtőn a húsafélék meg a tartása.